Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ismerősöket és ismeretleneket. Meglehetősen sokan felemelték a kezüket. Csodálkozom is, hogy nem használták ki az alkalmat, és a gyerekekkel nem mentek ki ők is az udvarra. Én Kolozsváron élek, ahogyan Géza is elmondta. Most már lassan évszázadokban mérhető csúszásban, tehát nekem ezek a néhány perces csúszások itt az otthonosság élményét mélyítik el, úgyhogy ez teljesen rendjén van. Géza emlegette ezeket a veszélyes 25 éveket, negyed század, gondoljuk csak meg, az ember alig meri kiejteni a száján, de hát mégiscsak elkerülhetetlen. Két dolgot mondanék tulajdonképpen ilyen bevezetőként, hogy nem olyan régen a rádió felkért arra, hogy egy éppen 25 évvel ezelőtt megjelent könyvemet, aminek Reggeli csendesség a címe, olvassam fel a rádióban, amit ők aztán megszerkesztenek és leadnak. És amiképpen tudják, föltesznek egy fülhallgatót az ember fülére, beül egy kicsi stúdióba, és elkezdi olvasni a szövegét. És ott átmentem egy ilyen meglehetősen erős misztikus élményen, ugyanis a saját hangomat kellett hallgatnom, miközben a 25 évvel ezelőtti szöveget olvastam fel, és minden felolvasás alkalmával megéreztem az időnek iszonyatos szakadékát, de nyomását is, de valamilyen értelemben a boldogságát is, és hétről hétre, csütörtök volt az én napom, mikor bementem a stúdióba, mindig megpróbáltam gyalog bemenni, ez egy kolozsvári stúdióba ment végbe egy itteni megrendelésre, mindig próbáltam átengedni magamat múlásának. És mi az, amit az idő boldog múlásának mondanám, ezt szeretném hangsúlyozni, és mi az, ami a legélesebb volt ezekben a tapasztalatokban? Hát például az, hogy 25 évvel ezelőtt sokkal élesebb mondatokban fogalmaztam. Ami azt jelenti, hogy nagyobb kockázatokat vállaltam. Tehát vállaltam a bukásnak a kockázatát is. Most 25 év után nem írnám le azokat a mondatokat, belé is piszkáltam, belé is javítottam ebbe a könyvbe, és nagyon érdekes látni ezt, hogy hogyan mutatkozik meg az ember arca negyed század távlatából. Azt hiszem, ez önmagában is mutatja azt, hogy amikor a fiatalokról, persze itt hozzá kell tennem azt, hogy fiatalokról lévén szó, én leginkább egyetemista korú fiatal emberekről és hölgyekről beszélek, de aztán majd megpróbálom árnyalni is. Fiatalokról lévén szó, ez az első, ami az embernek föltűnik. Az idő, mint szakadék. Miben mutatkozik meg ez az idő, mint szakadék? Mielőtt erről beszélnék, a János evangéliumából olvasnék fel egy részletet, az első nagyon-nagyon jól ismert első részből, és ezt az első részt megpróbálom úgy értelmezni, mint a világban való létemnek egyfajta foglalata. Tudom, hogy túl nagy szó ez, de a túl nagy szavak, a provokatív szavak is egyszer, mint. Ez így hangzik, akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek, más fordításban indulatából, hanem Istentől születtek. Az ige testélet folytatódik, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Másnap ismét ott állt, itt most ugrottunk egyet, János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt, íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő azt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólított őket. Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták, rabbi, ami azt jelenti mester, hol van a lakásod? Ő így szólt, jöjjetek és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Körülbelül délután 4 óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották, Jánostól is követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihely találkozott testvérével Simonnal, azt mondta, megtaláltuk a Mesiást. Ami ezt jelenti, felkent. A 90-es évek elején, amikor a feleségemmel és a családom akkori kiépítésével, akkor két gyerekünk volt még, elhatároztuk, hogy Kolozsvárra költözünk, Szatmárnémetiben laktunk akkor. Az fő indokunk az volt, hogy az egyetemi ifjúság közelében szeretnénk élni, és hát nagyon érdekelt bennünket, Kolozsváron soha nem laktunk, és a felmenőink sem, tehát a családomnak szükebb és tágabb értelemben, mert családomnak sincs köze ahhoz a helyhez. És végül a diákotthonok közelében kötöttünk ki, most is ott élünk, az egykori Kőkert utcában. Közvetlen közelünkben vannak ezek a 10 emeletes vagy kisebb épületek, ahol tulajdonképpen sok tízezer diák lakik. A legtöbben ezt a részt lakják Kolozsváron. És azt a kérdést kellett föltennünk egymásnak, itt most a feleségemről beszélek, hogy tulajdonképpen most mi is kezdtünk ezzel a helyzettel, hogy mi, akkor még nem dolgoztam egyetemen, később egyetemi tanár lettem, hogy nincs is közvetlen kapcsolatunk a diáksággal, de hát mindannyian nagyon jól tudtuk, hogy milyen örökséggel jönnek fel Kolozsvára, ahogy nálunk mondják, följönnek Kolozsvára, mint mondjuk itt gondolom Pestre jönnek fel a diákok. Mit jelent ez Kolozsváron, hogy érzékeljük ennek a szociológiai vonatkozását is? Csak az én egyetememen több mint 70 ezer diák tanul, amihez, ha hozzáveszünk az orvosi gyógyszerészeti egyetemet, műegyetemet, stb. Ez azt jelenti, hogy több mint 120 ezer fiatal arccal növekszik Kolozsvár lakossága szeptember hónap folyamán. Ami azt jelenti, hogy több mint egy harmadával megváltozik a városnak az arculata, a városnak a dinamikája, tehát érzékelhető módon vannak ott ezek a fiatalok. Amikor mi oda kerültünk, akkor nagyjából és most minimumra, a minimális számokra kell gondolni, legalább 10 000 magyar ajkú diák jött fel különböző helyekről, a Pációból és a Székelyföldről. Ugye eljönni otthonról, amennyiben az ember egy közösségből jön el, ez mindig kiszakadás is jelent, a szabadság enyhe bámorát jelenti, és egyfajta otthontalanságot is ugyanakkor. És amikor mi azon gondolkodtuk, hogy mi legyen a mi ott létünknek a formája, a mindennapjait hogyan képzeltünk el, akkor belefutottam ebbe a jánosi első részbe. És tulajdonképpen ez lesz a mondandónak a középpontja most. A közöttük lakott. Közöttük lakott. Itt van 3 kulcsszó. Befogadás, közöttünk lakott, láttuk az ő dicsőségét. Befogadták őt, közöttük lakott. Befogadás. Látjuk, hogy nem elvont kategóriákról van szó, nem elvont hittételekről, nem a hitünk nyelvezetének a leírásáról van szó, hanem a hétköznapi életmódunkhoz kapcsolódó magatartásról. Közvetlen kapcsolatot Istennel, vele való együtt lakozást jelenti. A János szerint, és ennek megvan a maga történeti oka, János közössége az egy vándorló és üldözött közösség volt, tehát ott az együtt lakozásnak borzasztóan nagy volt az értéke az egész közösség számára. Mi következik ebből? Egy nagyon fontos dolog következik ebből. Hogy Isten nem egy létező életformába kell belekényszeríteni, hanem a vele való együtt lakozásból fakad az életforma. És ez egy nagy különbség. Hogy az életformát ne tekintsük adottnak, hanem tekintsük mozgónak. Van ebben valami a nomád életformából, ugye elmegyünk egyik helyről a másikra, ez azt jelenti, hogy a másik hely nagyon sok tekintetben meghatározza az életmódunkat. Életforma. Figyeljünk erre a szóra, többször visszatérünk rá. Ugyanis, és ez most egy filozófiai kérdés persze, vagy teológiai kérdés, ha úgy tetszik, a krisztusi üzenet megmutatkozása az elsőrendűen tisztelt jelenlévő nem tartalmi kérdés, hanem formai kérdés. És mi erről hajlamosak vagyunk megfeledkezni, és azért hangsúlyozom azt, hogy formai kérdés, mert a forma hiány nem létezik tartalom. Ugye a Szentírás leírásaiban még a mennyben való létünknek is van egy formája, ami leírhatatlan, szinte leírhatatlan, de mégis a körkészek nyelvén, ugye akár a Jelenések könyve, vagy általában az apokaliptikus könyve, ezek leírják. Tehát az együttlakozás. Mit jelent a befogadás? A befogadás, ugye mert őt Krisztus befogadni János szerint, a befogadás azt jelenti szó szerint értelmében, hogy magunkhoz venni és vinni. Magunkhoz venni és hordozni. Megint a mozgás van benne. Tehát, hogy a magunkhoz vétel az már önmagában önmagunk kimozdítását jelenti egyszer s mind. Magunkhoz venni azt, vagy azt a szemét, aki, vagy ami hozzánk tartozik. Lényegünk szerint megalapozza az identitásunkat. Közöttünk lakott. Ezt kellett nekünk a leginkább átgondolni, és ebből merítettük mindig a legtöbb erőt, emlékszünk rá, hogy állandóan erre kellett figyelmeztetnünk önmagunkat. Na most ez a kifejezés, hogy közöttünk lakott itt, ez egy szakrális természetű kifejezés. Ez nem egyszerűen azt jelentette, hogy nálunk volt albérletben, vagy volt egy szobánk, és kiadtunk neki, hanem ez az Isten sátoráról utal. Ez bizony a szkénére utal. Itt. Mit is jelent akkor ez? Ez azt jelenti, hogy ugye azt mondja, hogy meg is mutatta maga dicsőségét, ezt az Isten sátorának, Isten szentségének, Isten dicsőségének a közöttünk való lakozását jelenti. Tehát tulajdonképpen magát az otthont jelenti. Gondoljuk csak meg, mikor egy görög ember hallotta ezt, hogy közöttünk lakozott, ő ezt csak úgy hallhatta, hogy ő került a házam tűzhelyének a helyére, tehát köré épült fel az otthonom. Ami arra is utal, hogy Jézus úgy beszél, ez a borzasztóan bátor szöveg, hogy Jézus eljövetele ezt az otthonnak, ezt a helyreállítását is jelenti. Gondoljuk csak meg egy vándorló, üldözött közösség számára, mit jelent az otthon. Vannak itt, tudom, pszichológusok, szakemberek, én szinte 8 éves koromig egy teljes otthontalanságban nőttem fel, hiszen az első emlékem az, hogy nem az otthon, nem a családom, hanem az, hogy kitelepítenek. Nekem ez az első tudatos emlékem, hogy vissza vonat, kattog a vonat velem, és őriznek engem. És anyám sírása, ugye? Egy anya, ha otthon sír, az teljesen más jelent, mint hogyha anya úgy sír, hogy őt is őrzik, és tehetetlenül viszonyul a gyermekeihez. Egy gyermek számára az anya tehetetlensége az egy mélységes traumát jelent. Talán ezt mindannyian tudjuk. Igen, egy gyermek számára az a definíciója az anyának, hogy az anya nem lehet tehetetlen. Ugye? Ez egy testi definíció, ez egy a testi tudásból fakadó identitás. Talán nekünk is ez a definíció Istennel szemben, hogy Isten nem lehet otthontalan, nem lehet hajléktalan, nem lehet lakatlan ezen a világon. Persze ez a közöttünk lakott, ez egy idézet a Mózes könyvéből. Ez egy átírt idézet. És az én hajlékomat közétek helyezem, és meg nem utál titeket az én lelkem. Nagyon bátor kifejezés, mert az együtt lakozással nagyon meg tudjuk utálni egymást, ugye? Nagy szerelmek is utálatban torgolnak. Isten azt mondja, hogy ott fogok lakni veletek, a ti szagotokat fogom érezni, nem foglak megutálni benneteket, azzal nem folytatódik, hogy ti sem utáltok meg engem. Ti meg fogtok utálni engem. Nagyon nehezen elviselhető az Isten illat. Közöttetek járok, és a ti istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Mi által? Hogy közöttetek lakozom? A szentély. Ez a szentélyre utal. A szentély, a velük együtt lakozni azt jelenti, hogy ott van a szentély veletek. Óriási váltás ez, gondoljunk csak meg. Ott van a szentély veletek. A továbbiakban Nézzük meg, hogy mi is történik. Látják, hogy megy Jézus, és két tanítvány azt mondja, hogy valaki azt mondja, hogy ez az Isten báránya. Persze most számunkra ebből minden érthető, ugye, mert a halálával és a feltámadásával ezeket a szavakat, mint egy igazolta. De most menjünk be a történés jelen idejébe. A tanítványoknak az első kérdésük Jézushoz nem az, hogy milyen tanítással jöttél közénk, hanem az, hogy hol laksz. Én ezt elképesztően humorosnak tartom. Mint hogyha azt mondanák, hogy veled akarunk lakni. Gyönyörűen megjelenik itt az az ígéret, amit a Mózes könyvéből idéztem, a Levetikus volt. Gyönyörűen megjelenik itt ez az ígéret, hogy mi emberek úgy vagyunk megteremtve, hála Istennek, hogy Istennel akarunk lakni. Amikor egymással is akarunk lakni, valamilyen értelemben akkor is Istennel akarunk lakni. Ezért okoz az katasztrófát, hogy a másik embert vagy Istennek, vagy ördögnek tudom kinevezni, de a kettő között nehezen találunk élhet és valóságos létformákat. És el is mentek hozzá, azt mondta Jézus, gyertek, nézzétek meg, hogy hol lakom. Nem azt kérdezik, hogy milyen evangéliumot hoztál, hanem hogy hol laksz, hogy élsz. Nekem, emlékszem rá, a 90-es években ez egy revelatív pillanat volt. És valóban az történt, miután én, tudjátok, én a szavak embere vagyok, Isten legyen hozzám irgalmas, nem az együttlakás embere vagyok. Nem feltétlenül ennek a közelségnek az embere vagyok. A gyermekém sokszor megtapasztalják ezt, hogy előadok és nem beszélgetek. És még csak meg sem kérdezem, hogy van-e hozzászólás. Mégis mit képzeltek? Megtörtént a kinyilatkoztatás. Szedjétek össze magatokat. És ez a reveláció bizonyára azért ért engem, mert ez a gyönge pontja a személyiségednek. Hiszen barátaim, ha valaki felfedezi a saját személyisége gyönge pontját, a kinyilatkoztatás nagy küszöbére jutott. Legyen boldog. Isten megszólítása közelségébe jutott. Ha sorba tesszük az Isten bibliai embereit, akkor azt látjuk, hogy ezek mind valamilyen értelemben deviánsok voltak, a pszichológusok mindenféle szakszót tudnának akadni rájuk. Isten azt a részt keresi meg, azt az üres teret, ha úgy tetszik, az én életemben, ami másmilyen értelemben horror vákuinak nevezünk, ami a légüres tértől való félelem, ami beszippant bennünket. Isten ott megjelenik és kitölti a maga kinyilatkoztatásával. Isten kinyilatkoztatása ebből a szempontból igenis mindig abszurd. Mindig abszurd. Két felnőtt férfi követ egy harmadikat. És Jézus néha hátranéz, és megkérdezi, hogy miért követtek engem? Lehetett volna persze egy más válasz is, hogy Kajafás titkosszolgálati ügynökei vagyunk. Igen ám, csak hogyha ez a válasz született volna, akkor is azt mondta volna Jézus nekik, hogy gyertek, van megbeszélni való, gyertek. Emlékszem rá, amikor egyszer Nagyváradon voltam az apámmal meglátogatni valakit, azt mondta nekem, hogy nézd csak azt a rövid barna bőrkabátos férfi, nézze, jegyezd meg magadnak, megnézze. Mentünk tovább, aztán nézzel megint, ugye megint ott van. És akkor azt gondoltam magamban, hogy persze, tanultam matematikát, ennek az esélye meglehetősen nagy, hogy ugyanaz a férfi 100 méteren belül bárkit sarkot elhagytunk, és befordultunk, és kifordultunk, és mégis Buddha volt a Buddha, követ még mindig bennünket. Hát persze, paranoiás az apám, érthető, persze. A 80-as években a paranoia az az egészségjele volt. Ugye, mert az mindig beigazolódott, hogy igaz, hogy valaki követ téged. És akkor tovább mentünk, és még mindig követett bennünket. Majd pedig azt mondja, hogy tudod, úgy kell élnünk, hogy követ ugyan bennünket, de nem bennünket követ, hanem követni szeretni azt, akit mi is követünk. Tehát, hogyha te elképzeled magad előtt azt, hogy mi most követünk valakit, mert az ő követségében látogatunk meg egy embert, akit most senki nem mer meglátogatni, akkor ők áttételesen Jézust követik. Tehát így gondolj rájuk. Ne jelenjen meg sohasem a gyűlölet a szívedben miatt. Követik Jézust. Egy kicsit alternatívabb módon. Persze, kicsit ismeretlen módon, de nem kell föladni ezt a követést. Ez tehát a közöttünk lapozás, ami persze már is fölteszi a kérdést, ennek az egyik paralelikéje, hogy hogyan fér össze Isten templomba bálványokkal. Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogy az Isten mondta, és most Pál az, aki idéz, közöttük fogok lakni és járni. Istenük leszek, közöttük fogok lakni és járni. Kedves barátaim, mi arra jutottunk akkor tehát, hogy megnyitjuk az otthonunkat. Ez a modell persze, csak hát én nem teológus vagyok, nem tudok elmondani ezekről beszélni, csak konkrétan. Nagy kérdés, hogy hogyan alkalmazható nagyvárosi viszonyokra vagy egyáltalán, nem tudom, most már Kolozsvár is persze nagyvárosnak számít. Na most a mi elhatározásunk erre vonatkozott, hogy megnyitjuk a házunkat. És azt az alapelvet próbáljuk érvénybe léptetni, hogy bármikor be lehet csengetni hozzá. És bárki hozhat bárkit, és eljöhetnek. Persze voltak más találkozási felületek, én nagyon sokszor persze megjelenek a nyilvánosság előtt, és ebből az lehet, hogy a házunk valóban egy ilyen teljesen nyitott életforma lett, most a negatívumait is megemlítem persze ennek, vagy a harcai ennek a létformának, és a 90-es évek elejétől diákoknak, nyilván magyar diákokról beszélünk nagyon nagy arányban, csoportjai jöttek el hozzánk, és beszélgettünk velük. Nem csináltunk egyebet, mint beszélgettünk velük, és éltük előttük az életünket. A szavaknak, a saját szavaknak a jelentését és a kontextusát a személyes életünk adja meg. János szerint. Ugye itt most még abban a helyzetben vagyunk, hogy senki mögött nincsen egy ilyen védő vagy kiszolgáltató intézmény. Most abban a helyzetben vagyunk, hogy minden szónak a jelentését ezek a részletek adják meg, hogy kik vagyunk, hogyan élünk. Tehát ez a közvetlenség evangéliuma volt számunkra. Ami nem azt jelentette, ami most nézzük csak meg ez az uralkodó beszédmód, hogy, hogy nem most, hanem hát ennek most már modernitás óta van azért már több száz éve, hogy előbb elégítsd ki a szociális igényeit, és utána beszél az evangéliumról. A másik változat ennek, előbb beszél az evangélium, és utána nem tudom. És akkor ezek a hierarchiák. Én azt látom, hogy ez az együttlakozás éppen, hogy ezt a hierarchiát szüntette meg, mert egy ilyen hierarchikus hatalmi beszédmód mindig ilyen veszekedéseket hoz létre. Ha megszüntetted ezt a hierarchiát, ez azt jelenti, hogy kiszolgáltatod magadat mindig annak az inspirációnak, amit Isten ad, de te éled a saját életedet velük és előttük. Ne felejtsük el azt, hogy a reformációnak, és itt egy reformátori hagyományról van szó, amikor a formáról beszéltem, az asztali beszélgetések adták meg bizonyos értelemben a teológiai iskoláját, az alternatív teológiai iskoláját. Hogy élsz, mit olvasol, miről beszél, hogyan szólsz oda a gyermekednek, a feleséged milyen szerepet játszik az életedben, hogyan jelennek meg ez a belső hierarchiák a családon belül. Ennek az életformának meg kell mondjam, hogy borzasztó, elképesztő áldásai lettek. Egyre többen jöttek el hozzánk, és ugye amikor az ember azt mondaná, hogy elszemtelenedtek, az az a pillanat, mikor a Szentlélek jelenlétét kell érzékelni. A Szentlélek nem egy cenzurázható isteni képződmény, egy isteni személy. Igenis, kedves barátaim, igenis nagyon gyakran megtörtént az, hogy éjfélkor becsengettek. Én persze elég sokáig dolgoztam mindig éjszaka, most is, úgyhogy én jöttem, fogadtam őket, és mindig az volt az alapelv, hogy a hűtőszekrény az mindig közös. Igen, ez volt az alapelv. A 90-es években a diákok még nagyon-nagyon szegények voltak. Nagyon kérdéses szociális háttérből jöttek nagyon sokan. És meg kell mondjam, hogy azok, akik nem, azok hoztak magukkal dolgokat hozzánk. Ez volt mindig az alapelv. Nem állítom, hogy a világ legegészségesebb posztját fogyasztottuk. Nem biztos, hogy én most egy ilyen nutricionista, egy ilyen előadást tartok, hogy hogyan étkez egészségesen, mert a központi üzenete a vacsoránknak az a szalona volt. De volt paradicsom is néha, tehát hogy metaforákat is létre tudtunk hozni az asztalon, tehát egyszerre paradicsomi állapotokat is teremtettünk, és állítom, hogy nagyon nagy áldásban volt részünk. Most a 25. táborunk alkalmával, és erről is majd egy kicsit beszélek, onnan jövök. Az egyik matematikus barátunk, aki azóta ő is családot alapított, azt mondta nekünk teljesen spontánon, hogy neki nem a tanítás volt az érdekes, ő semmire nem emlékszik. Ő arra viszont emlékszik, hogy a feltétel nélküli befogadó szeretet lenni. Amit alig bírok hallani, mert azt látom, hogy én is erre emlékszem. De nem, hogy én adtam volna, hanem mindannyian részesültünk valamiben. És azt mondja, hogy ennek a befogadó szeretetnek számára nincsen alternatívája. Ő az egyháza sem tud másképpen gondolkodni, mint a befogadó szeretetnek az intézmény, és ennek nincsen alternatívája. Se nem hatalmi képződmény, se nem tudom micsoda, hanem a befogadó szeretetnek a formáját találja meg. Mert különösképpen a kommunikáció századában, ugye mi a kommunikáció századában élünk, 70-es évek elejétől, ugye, Figyelmeztessük magunkat arra, hogy a keresztény magatartás a kommunikációt a szükségesnek, de csak egy köztes elemnek tartja, hiszen a célkitűzés a kommunió. A kommunikáció, mint az információ kicserélése, az egy ösvény, egy út a kommunióhoz. Keresztény ember ennél kevesebbet nem gondolhat a maga világban való létéről. Erre törekszik, a kommunióra, a másik emberrel. A kommunió, ugye az úrvacsorát nevezzük kommuniónak, tehát a legmélyebb együttlét Krisztussal. Az egyéválás Krisztussal. Krisztusban az egyéválás a másik emberrel. A tőlem különböző másik emberrel. Ugye én is különböző vagyok önmagamtól, tehát a tőlem különböző másik embernek a különbözősége az egy magától értetődő eleme. Nem a kommunikáció, hanem a kommunió. Ez bizonyos értelemben terhet is helyez ránk. Azért helyez ránk terhet, mert mi keresztények nagyon sokan nagyon jól kommunikálunk. Nagyon sokan egyébként, lehet, hogy nem, én egy olyan családból jöttem, ahol a kommunikáció egy alapformája volt a családnak való. Nagyon, apám egy ilyen nagy-nagy beszélgető volt. Mit jelent ez? Az együttlakozás. Az együttlakozás azt jelenti, hogy emberré válunk a másik számára. Emberré válunk a másik számára. Miért is hangsúlyozom ezt nekem? Az utóbbi időben a Krisztus embersége nagyon fontos lett, egzisztenciális fontos lett, és nagyon betölti a gondolataimat. És ez oda megy vissza, hogy azt láttam egy idő után, hogy nagyon könnyen intézményesülök önmagam számára. Tehát megvannak azok a technikáim, hogy én kommunikáljak és jelen legyek emberek között, de az életemet már nem közlöm velük. Az életemet már elrejtem. Már nem otthon, ugye az otthon teret jelent. Több ember által létrehozott teret jelent. Tehát, hogy egyfajta menekülésben élek. Nézzük csak meg, hogy amikor olvassuk a Krisztus, a Jézus megkísértését a pusztában, ugye 40 nap után jön a kísértés, megkísérti Jézust. Minden kísértési elem Jézus emberségének a visszavonását tűzi ki célul. Nézzük meg, aztán ez a mi korunkra végképp nagyon érvényes, hogy egy túl spiritualizált isteni mi voltban nagyon mindenki hisz. Én nem tudok olyas valakivel találkozni, aki ne hívne ebbe, aki ne vallaná be, hogy mert ugye ez nem nagy erőfeszítés, hogy hiszünk. A keresztény gondolatcentrumában a testélet Krisztus a befogadhatatlan. A testélet Krisztus a befogadhatatlan. Egy közöttünk lebegő Krisztust sokkal könnyebb befogadni. És nézzük csak meg, hogy miben kísérti meg a sátán. Emlékszünk a háromra, ugye? Például előtte azt írja a szöveg, hogy Jézus nagyon megéhezett. Nézzük csak meg, hogy Jézus, aki a kenyeret és halat megsokasítja másnak, önmagának nem. És ez egy borzasztó nagy tanítás nekem, hogy a keresztény ember mindig ki van téve az emberré válás meghívásának. Emberré válni. Mit jelent? Hogy nem csak intézményesen vagyok jelen, azt jelenti, hogy azokat a mondatokat, amiket mondok, azok nem panelek, hanem az Isten valóságos jelenlétéből fakadó beszéd, a vele szóba álló embernek a beszéde. Ugye a kenyér, a másik meg micsoda, mi volt? A fájdalom, ugye a szenvedés. Ugye a harmadik meg az uralkodás. Tehát, hogy emberi mintán, tehát a kísértő Jézusra emberi mintákat akart rá kényszeríteni, azaz, hogy egy emberi Isten képet akart. És Jézus azt mondja, hogy nem. Tehát az emberségemet nem engedem visszavonni. Én, ha visszanézek az én életembe, számomra csak azok voltak fontosak hívő emberekként, vagy én szent embereknek nevezem őket, akik a közelségemben igenis nagyon is mesztelenek voltak. Mi, amint a gyöngességünket, a gyöngességünk érzékelhetősége valamilyen értelemben egy krisztusi attribútuma a személyiségünknek. Túl erős mondat volt, de ezt így értük, hogy provokálom. A továbbiakban pedig azt próbáltam meg, hogy és a továbbiakban most egy kicsit félek is ettől, mert ilyen az összegyűjtés, az együttélés katekizmusát fogalmaztam meg, ezért nem is printeltem ki, nehogy nehogy a jövőre úgy kiadásban megjelenő Heidelbergi Kátinak legyen majd a folytatása. És mert volna a hely benne, például, hogyha nem szerepelne benne az a katolikus rész, akkor helyek szabadulnának fel egyéb valóságos gondolatokra, és nem a egymás megbélyegzése gondolataira. Gondolják csak meg, hogy hangzik ez eltérben. Ottól ez nem vetődik fel.
Nem.
Tessék?
Bálványimádásnak.
Hát igen. Tehát ez az önmagunk, mint bálványimádás. Annak minősítem. Ezt igen. Hogy hangzik ez Erdélyben? Tehát abszolút. Tessék? Hála Istennek. De ott meg aztán végképp abszolút módon hangzik, mert ott ki kérdez meg kit, hogy te katolikus vagy, mert mit tudom én. Borzasztóan fájdalmas ez, tehát reménykedjünk abban, hogy lesznek helyek a Heidelbergi Kátéban. Ez a Semper Reformanda. Ugye a Semper Reformanda azt jelenti, hogy új helyeket teremtünk új gondolatoknak, új kinyilatkoztatásoknak, és a régieket bizony kiseperjük a házból. Már csak azért sem, mert az eredeti Heidelbergi Kátét nem is tartalmazva. Tudjuk, hogy már történeti dolgokról is beszélünk. Ennyi volt az önkritika. Nos, mit az együttalkozás mit jelent? És most ezt a példát hozom még fel. Azt jelenti, hogy egymás jelen idejének válunk a részévé. Most bocsánat, hogy egy kicsit ilyen elméleti módon fogalmazom, de egymás jelen idejének válunk a részévé. Ami azt jelenti, hogy Isten jelen idejének válunk a részévé. Ezt nagyon sokszor elmondtam, én biztos itt is elmondtam ebben a közösségben, de Pál apostol azt mondja, hogy ugyanazokat írni nektek, nem szégyellem. Na hát én egy kicsit néha szégyellem, amikor én mondom ugyanazokat, de Pál apostol nagy erő ebben számomra. Egymás jelen idejének a részé válni miért fontos ez? Azért, mert a hit mindig múlt idei kérdésként jelentkezik egy fiatal ember számára, ha egészséges. Márpedig hála Istennek nagyon egészségesen. Ugye mindig ez a konfliktus jelentkezik a régi és az új között, tehát a saját jelen ideje, meg az én jelen ideje időm között. És adom ennek egy példát, az én színházi szakos diákjaim itt is, most már Magyarországon, ott is ebből vizsgáznak. Vegyük azt az úrvacsora szereztetésének a performanszát, ugye? Vegyük ezt a performanszát, mindannyian emlékszünk rá. Vegyük a kenyér, ugye egy szédesti nagyon pontosan leírt szertartáson veszünk részt, ugye? Vettek, most az elsőről vettek. Egy keresztény ember mindig vissza kell menjen az elsőbe. Azért kell mindig az elsőbe visszamenjen, mert ott kell jelentéseket létrehoznia magának, nem lerágott jelentéseket ezerszer elmondani, mert azok nem a sajátjai. És a saját jelentések egy találkozás történetben történnek. Nézzük csak meg, mi volt ott. Van egy széderesti. Pontosan le volt írva, hogy mit kell csinálni. Nem, le van írva. És akkor erre fel egyszer csak Jézus azt mondja, hogy felveszi a kenyeret, ami ott van megtör, és odaadja az egyik tanítványnak, Melindának, és azt mondja, hogy ez az én testem. Melinda meg elővesz egy méregkártyát, és azt mondja neked, hogy ez az én pszichológusom. Hívd fel! És akkor Jézus azt mondja, hogy ez az én vérem, és akkor persze eszünkbe jutnak a hematológusok, stb. És azt, hogy iszonyatosan nagy baj van. Ezt nevezem én az én diákjaimnak az abszurd színház megalapítása nemzetközi napjának. Ez milyen nap történt? Csütörtök. Igen, ez a csütörtök mondás napja. De mégsem azt mondták neki. De mégsem azt mondták neki. Nem azt mondták neki, hogy figyelj, értjük, még mindig követ a barna bombert, hogy lazítsa, minden rendben van. Gyere, borozzunk egyet. És azt mondja, de nem, ez az én vérem. Mi történt ott? Vajon nem ez beszél a Szentlélekről? Nem ez beszél arról, hogy valami elsodorta őket? Utána persze, hogy jönnek a kételyek, de egy élettény ment végbe. Érthető, hogy élettény ment végbe? Azok az egyetemisták, akik, és ezek fölmentek kicsit, és ugyanezt a modellt próbálják élni tovább érdekes módon, még Helsinki-ben is. Ezek ne gondoljátok, hogy tanításokat mondanak vissza nekünk, hanem ezeket az élet tényeket mondják vissza nekünk. Egyszerűen nem is emlékszünk rá, de miért kellene emlékezni erre? Hiszen mi is részesültünk, tehát minket is elsodort valami, érthető? Ki az, akit nem sodort el, csak egyetlen pillanatra? A képből kitekintő Júdás, ugye? Milyen elképesztő nagy történet ez. Én azt mondom nektek, hogy ezek a nagy, ezek vállalható pillanatok, nem? Hogy akkor jövő hétre meghívom a pszichológusomat is. Meg a pszichológus. Ezt értem az alatt, hogy belemenni a semmibe. Értitek, miről beszélek? Belemenni a semmibe. Ez a legnagyobb kihívása mindig, mikor fiatalokkal foglalkozunk. Ez a legnagyobb kihívása a velük való kapcsolatban. Azt mondják, hogy tehát ilyen történetet mond az egyik, hogy elmentünk otthonról a családommal, hogy a feleségem szüleit meglátogassuk az érmelléket. És odaadtuk persze a kulcsot a diákoknak, hogy akkor itt van ez a hétvégem, és itt lehetne. Mindig volt egy mag, akikkel nagyon elmélyülten, igenis folyamatosan imádkoztunk, egymás tanításában részesültünk, és mindig azt mondtuk, hogy nem kell a veszélyeket nem szabad elkerülni sohasem. És odaadtuk a kulcsot, és ahogy mentünk Margita felé, az egyik gyerekünkön kiütött a himlő. És akkor visszatértünk, mert nem. De hát már éjfél elmúlt, mire visszaértünk, tömve volt a házunk. Fantasztikus élmény volt. A nászágyunk is teljesen el volt foglalva. És bementünk, és láttuk, hogy nem tudják, hogy most mi lesz. És akkor elkezdtek pakolni, és mondtuk, hogy kérdeztük, hogy vacsoráztak-e. Hát mondták, igen, már semmi nincs. De mi nem ezért kérdeztük, hanem ez egy olyan... És akkor azt mondtuk nekik, hogy semmiképpen se menjenek el. Hát ők ezt tervezték, minden ebben van. Tehát most is csak örömmel tudok gondolni arra, hogy hogy nézett ki a korábban. Valóban csak örömmel tudok gondolni erre, hogy persze mondjuk mi nagy szóval, hogy semmi nem a miénk, mert mindent kaptunk, de azért mindennek PIN kódja van. Tehát ez a PIN kód öröklét. Hogy persze, értem én ezt, hogy tehát én ezt nem, ugye a délelőtt Isten áhítatom volt az áldásról. És ez jutott eszembe, ez a történet jutott. Igen, ez maga az áldás. Mikor elsodort téged valami, és megéled azt, hogy kihultál a szónak a jó értelmében az időből. És persze hát ott maradtak, és aztán visszamondták nekünk azt, hogy ők soha nem találkoztak. Mert aztán látták, hogy én az én családommal a földön aludtam a két gyermekemmel, meg a feleségemmel. Igen. Na de ők nem tudták azt, hogy én 5 éven át a földön aludtam a kitelepítésben, és Szalmán. Itt meg nem Szalmán, tehát nagyon jól éltem. Tehát mindenben volt. A feleségemnek azt mondja, de mi egészségesebben aludtunk, mint ők. Ő állandóan a földön aludna, mert ugye, de hogy tele volt humorral minden. És akkor finoman úgy visszavontuk magunkat a családommal, hogy ők azt csináljanak, amit akarnak. A kommunió. Én ezt értem kommunió alatt. Ha túl spiritualizáljuk ezt a szót, hogy kommunió, ami közösséget is jelent, ugye közösséget is jelent, de a szó tartalmaz a kommunikáció szót is. Ugye tartalmazza, nagyobb szó, ugye benne van. Ha a kommunió szót túl spiritualizáljuk, akkor eláruljuk az Úristen. Akkor azt mondjuk, hogy nem létezik az Úristen. Ugye az Úristen elárulni, csak mi keresztények tudjuk, nem? Tehát, nem keresztény, nem árulja az Úristen. Igen, nincsen. Csak mi tudjuk el, csak mi lehetünk árulni. Tehát, akkor jön a katekézis. És ezek a, hogy úgy mondjam, a feladatok is, persze ki vagyok én, igen, mindegy, de adom magamnak a feladatokat. Tehát két részre osztottam, két listát állítottam össze, most csak egyiket találom, de nem, megvan. Az egyik az úgy feladat, a másik az a tilos lista. A tilos lista. Kell egy tilos lista is. Az elsőt, amit ideírtam, mert persze az én foglalkozásommal összefüggő egyetemistákkal élem én a hétköznapjaimat, 20 évek óta már. A hatalmi beszédmódról való lemondás. Jézusról azt mondják, a 12 éves Jézusról, hogy úgy beszélt, mint aki hatalommal szólt. Ő akkor ezt nem mondta magáról. Nem? Amit jelent a hatalmi beszédről való lemondás? A kikérni magamnak. Ez egy keresztény ember számára sajnos, de tilos. Vagy mikor azt mondjuk, hogy ugyanazok a játékszabályok legyenek ott is, meg itt is, és azon az oldalon is, vagy ezen az oldalon is. Nem lehet. mert nincsenek ugyanazok. Nem lehet. Tehát én nem járok jól, hogyha ugyanazon játékszabályok szerint kell élnem, mert Pál apostol egy olyan szabályszerűségről beszél, olyan játékszabályokról beszél, amit a lélek ad, amit a Szent Lélek ad. Hatalommal szól. 12 éves volt, nem volt még mögötte semmi. Látjátok, megint belépni abban a jelen időben. Nem volt még mögötte semmi. De hát aztán meg később sem lett mögötte semmi. A másik feladat. Szerintem erről beszéltünk, tavaly vagy tavaly, mert nem emlékszem, de elmondom. A nyelvi határok átlépése. Borzasztóan nehéz, higgyétek el. Borzasztóan nehéz. A nyelvi határok átlépése. Mert ez lemondást jelent és folyamatos tanulást jelent. Részünkről a fiatalokkal szemben. Akkor, amikor ők számon kérnek bennünket, akkor bennünk leleplezik a rossz tanulót. Nem sikerült a nyelvi határokat átlépni. Ami számomra azt jelenti, hogy kortársává lenni. Kortársává lenni. Jönnek hozzám egyetemisták az egyetemre, és látom, hogy nem tudunk már bizonyos dolgokat megbeszélni, mert egészen más műveltségi háttérrel jön. Mi az, amit ilyenkor szoktuk tenni? Azt szoktuk tenni, a marha milyen műveletlen. Na de ez a mondat rám is vonatkozik, nem? Tehát ha ő mondja rá ezt a mondatot, ugyanúgy igaza van, mert én nem. Tehát, amiből mi következik? Az következik, hogy kortársává lenni azt jelenti, hogy nem csak én nyomatom neki, ő is nyomatja nekem, és ez teljesen rendben van. És adja Isten, hogy ilyen bizalmi viszony alakuljon ki, hogy ő mondhassa nekem azt, amit mond. Kortársá lenni, nem vagyunk kortársai önmagunknak. Ez valóban nagyon tapasztalom keresztény közösségekben. Kifutott alulunk az idő, nagyon sokszor ellátom, ezt látom. Szellemi értelme, értjük? Valóságos gondolatok tekintetében nagyon ritkán vagyunk kortársai önmagunknak. És milyen jó, hogy vannak a gyermekeink, vannak a fiatalok, vannak ezek az egyetemisták, vannak ugye a táborunkban egyébként, én a tinikkel vagyok egy kis csoportban, mert nagyon-nagyon bírom őket. Nagyon jó helyzet, mikor azt sem értem, hogy mit mond. Akkor én ezt egy ilyen komolyan kínatkoztatásnak tekintem. Ezt komolyan mondom, mert úgy akkor érzem igazán, hogy akkor érzem ezt a távolságot, és milyen fantasztikus ez a kölyök. Hogy ilyesmit tud mondani, és hogy el tudja nekem magyarázni, hogy miről beszél. A második volt a nyelvi határok. A harmadik, ami ez egy újabb felismerésem, hogy a tapasztalati különbözőség elfogadása és a felszámolására tett kísérlet szeretetlen. Tapasztalati különbözőség elfogadása. Talán mondanom sem kell, és bocsánat, hogy most ilyen közszereket mondok, de mondanom sem kell, hogy a Krisztus testének a nagysága a másik organikus különbözőségének a megélése. Nem? Mert a Krisztus teste hogy van leírva? Hogy a szem, a száj, stb. És Pál apostol azt mondja, hogy de különállóan ezt nem is lehet elgondolni, ugye? Mi nem vagyunk rajzszínfigurák, amikor nem vagyunk rajzszínfigurák. Tehát nem vagyunk egy szem, aki jár a világban. Éppen ezért a test, tisztelt barátom, a test a kortárs esztétikának a kulcsfogalma. A test. A testi emlékezet. Nem a mentális, hanem a test. Na most az egyház testként definiálja magát. Ezt nagyon érdemes átgondolni, hogy az egyháznak vannak-e, vagy a gyülekezeti közösségnek vannak-e testi szenzációi, tapaszt, ami alatt mit értek? Hogy valóban beemeli-e a gyülekezet közösségében a világban való konkrét, nagyon is konkrét jelenlétünket? Tapasztalati különbözőség. Mennyi ilyen történet van, nem? A környezetünkben. A következő az volna, hogy Isten jelen valóság és mindenhatósága, mint esemény. Mit értek ez alatt? Nem mint hittétel. Tilos. Itt vannak néhányan fiatalok, ezt alkalmazzátok a családban. Tilos nektek hittételeket mondani. Értjén. Tilos. Mert ez a kényelem útja. Nem. Mi megtettük persze azt is, hogy az asztali beszélgetések során elolvastuk elejétől végig a Heidelbergi kártyát és megbeszéltük. De az asztali közösség nagyon jó ilyen dumákra, hogy mert kiemeli a saját kontextusából a Heidelbergi kártyát. Tehát amikor azt mondom, hogy Isten jelen valóság és mindenhatósága, mint esemény, ez alatt azt jelenti, hogy Isten nem van, hanem Isten történik, adatik. Nem van, hanem velünk van. Isten egy reláción, egy viszonyon kívül számunkra nem elképzelhető. Én nem az objektív létezését vonom kétségbe. Ő maga szokta kétségbe vonni néha. Ezt nem is kell nekem megtennem. Hanem azt, hogy Isten a beszélő Isten van, a hallgató Isten nincsen. Érthető? És így tovább. Tehát nem van, hanem adatik. Nem kézzel levő, hanem ajándék. Mindig érkező. Nem ott van, hanem érkezik. A másik nagyon fontos dolognak tartom, és lehet, hogy ezt kellene a leginkább megbeszélni. Ma ezt így fogalmaztam meg, miközben készültem odahaza. Lemondás az apokaliptikus beszédmódról. Isten nem csak a múltban mindenható. Ez ugye ez a dávidi probléma is, ugye? Dávidnak jut ez sokszor eszébe, hogy Isten csak a múltban mindenható. Egy fiatal ember számára a múlt, nekem már ebben a korban a múlt öröm és gazdagság, neki meg teher. A múltat magához tudja venni performatív módon, a játék formájaként, de nem a beszéd formájaként. Lemondás. Az apokaliptikus beszédmódról mit jelent? Hát bezzeg az én időben, most aztán vége van mindennek. Ez a világ vége. Most aztán biztos, hogy vége van mindennek. Na és ha vége van mindennek, annak is vége van, amit én képviselek. Azt én hoztam létre ezt a véget, nem? Neki. Nem? Tehát van ebben nekem felelősségem, hogy vége van mindennek. Ezt csináltam én neki. Akkor én miért rajta kérem számon? Miért az ő fejét verem szét? De hát vége van, persze, mert ő beszól, mindenestől fogva érzem, hogy igaza van, de és ilyenkor jönnek az anyálások, mert nyilván ez az anya hibája. Összegezném ezt a néhány feladat, nem tudom miért voltak ezek feladatok, mindegy. Hogyan összegezném? Mi a közös ezekben, amit felsoroltam? Az a közös ezekben, hogy a bibliai elbeszélés nézőpontjából a mi érzésvilágunk, testünk, ha úgy tetszik, gondolkodás centrumában a szabadító Isten van. Nem Isten, mint múzeum őr, aki ott áll a kordon előtt és rám szól, hogy itt fényképezni sem szabad. Isten, mint ez az, ez most köztünk maradjon, és ezt senkinek nem mondják el, hogy nagyon sokszor az egyháznak ez a képe. Isten, mint múzeum áll ott az ajtóban, és nézi, hogy lépsz be. Kinek kell egy ilyen Isten? Az én gyermekeim ennél sokkal egészségesebbek voltak. Tehát a szabadító Isten. A szabadító Isten meg mit jelent, hogy hogy Isten áthelyezi az életemet, áthelyezte egy másik térbe. Igenis, egy másik térbe. A gondolkodás másik terébe, a fogságnak a másik terébe. A gyermekem, a diákaim nagyon hamar felismerik a fogságaimat. A nyelvemben, ahogyan viszonyulok hozzájuk, ahogyan... Én nagyon szeretem azokat a diákokat, ezt meg kell vallanom, akik feszítik a húrt. Nagyon szeretem, mert ott látom, hogy ott az életével viszonyul a dologhoz, és akkor azt érzem és értem, hogy az egyetem nem egy ilyen diploma manufaktúra. A szabadító Isten áll az életünk középpontjában. Igenis, mi nem azért vagyunk keresztények, mert jó klubba léptünk be, hanem azért, mert Isten kiszabadított bennünket valamit. Ha ezt elfelejtjük ezekben a konfliktuális beszédekben, akkor folyamatosan Isten nem létét bizonyítjuk. Folyamatosan. Akkor van egy tilos lista. Vágjunk bele a tilos listán, most már nagyon nagy léptekkel haladok előre. Elvárásokkal élni tilos, még a saját gyermekémmel szemben is, diákémmel szemben élni. Tilos, higgyétek, nagy, szinte lehetetlen, de tilos. És aztán végképp olyasmiket mondani, hogy te ezzel a névvel, amit viselsz, nem csinálhatod ezt meg azt. Én ezért a szülőt szigorított börtönbe zárnám néhány napig. Rendesen alkotmány részévé tenném. Milyen névvel? Bocsánat. Mi van akkor, ha neki az a név jut eszébe, amikor úgy megaláztam a feleségemet, hogy nem maradt kőkövön? Milyen név? Nincs ez a név, barátaim. Higgyük meg, ha ő azt mondja, hogy van ez a név, akkor ő alkossa meg magát. De ne alkost meg neki, mert megölöd. És az mégiscsak ne ő, nem? Az semmi sem, de legalább ne ő. De ez is a ne ő, ez is egy olyan parancsolat, hogy nagyon is viszonylagos parancsolat, nem? Mert attól függ, hogy kinek a kezében van a fegyver. Az én kezemben van a fegyver, másképpen értelmezem ezt a ne őt, vagy hogy tágabb tere van az értelmezési lehetőség. Ugye? Vegyük ezt észre magunkban. Elvárások tilos. Kettő. Tilos a múltra való hivatkozás. Tehát ez a bezzegek üzenet. Hogy én a fiatal koromban. Milyen volt az én fiatal korom? Hát milyen volt, hogy kiálltunk az iskolodvarra, és pionér nyakkendővel énekeltem. Mondjuk nekem nem adott, de mindegy, de azért értjük, miről akarok beszélni. Hogy a múlt, ha múltról beszélünk, akkor ne felejtsük el a megalkovás történeteinket is elmondani. Nekem a legnehezebb mindig arról, nekem mindig a legnehezebb arról beszélni, hogy igenis örököltem valami fantasztikum volt. De ezt valahogy mindig vissza kellett utasítani. Érthető, mit akarok mondani? Hogy ő hozza létre. Tehát az ő provokációjának tegyen ki, tehát ne teherként tegyen be, hanem szabadságként adja meg. De a szabadságban benne van az is, hogy igenis megkérdőjelezi. Mert minden megkérdőjelezésben Isten létére vonatkozó kérdéseket teszünk fel. Továbbá a fiataljainkat tilos a saját missziói furrórunk tárgyává tenni. Nem terep, nem kísérleti tárgyak, nem egy missziói nem tudom micsoda, projektnek a tárgyaink. De hát ezt tudjuk. Itt. A másik az, hogy ne törekedjünk a vélemény azonosságra. Ezt én borzasztóan fontosnak tartom. Sem ideológiai, sem más természetű eszmék vonatkozásában. Ne törekedjünk vélemény azonosságra. Ilyenkor nem árt, ha eszünkbe a saját fiatalságunk. Nem a vélemény azonosságra van szüksége egy fiatal embernek, hanem arra biztos tudása, hogy bármi történne vele, én nem árulom el, nem taszítom el, és nem tagadom meg. Erre van szükség. Az a gyermek, aki ellenséges módon viszonyul az evangéliumhoz, abban felismerhetjük az egykori önmagunkat. Tehát ez, ha valaki ellenségesen viszonyul az evangéliumhoz, a kereszténységhez, ez nem sértő. Tilos felnőtt embernek, tilos felnőtt embernek Isten nevében megsértődni. Egyszerűen tilos. Ez az én neveltetésében nagyon fontos volt. Nekünk nem volt szabad megsértődnünk, akkor, hogyha beszólt, nem volt szabad. Mindig játszottunk ezzel. Mert ez egy rendes önismeretre viszel, hogy elszomorodni lehet, megsértődni nem lehet. Ez a megsértődni, hogy képzeli. De elszomorodni is ott belül szabad csak. És akkor azt mérlegelni kell, hogy az sértődékenységből fakad, vagy mi? Ne beszélj, beszéltess! És beszélgess! Nekem beszélni könnyű. Beszéltetni nehezebb. Meghallgatni, beszéltetni. Az evangélium továbbadása. Nem tudásmegosztás, hanem Isten valóságos közessége tapasztalatának a megosztása, ami azt jelenti, hogy részesülés és részesítés. Én nem tudok a múltban részesíteni senkit. Hát nem is akarnék az én múltamban. Értjük, miről beszélek. De részesülni tudunk. Isten teremtő csodáimban. Részesülni és részesíteni. Részesülni. A legnehezebb, nekem a legnehezebb feladat, tilos az Isten hiányt szavakkal kitölteni. Isten hiány nem nyelvi természetű dolog. Ez nagyon jó lenne, hogyha megértem. Hiszen az Isten hiány nyelv hiány. A nyelv hiány alatt azt értem, hogy szavakat ugyan mondunk, de nem jelent semmi. Tehát tilos szavakkal kitölteni az Isten hiányt. Bele kell lépni az Isten hiányból. Mindannyiunknak. Azzal, aki átéli az Isten hiányt. Hív ember, aki nem élt át az Isten hiányt, az át fogja élni, megígérem. és jól fog járni. Ez a hívő felnőtté válásnak egy kikerülhetetlen lépcsőfoka. A másik, a sok és az egy konfliktusa. Egy fiatal ember számára az egy, az mindig fontosabb, mint a sok, ha veled van, és a sok mindig fontosabb, ha egy, hogyha veled van. Tehát a társaság fontos, mint ez az egy, és az egy már, mint ő, fontos, mint ez a közösségi sok. Neki a sok kívül van, nem belül. A sok és az egy konfliktusa, alapvető konfliktus az evangélium. Ugye, Jézus mindig a sokból, a tömegből emeli ki, és egyes emberré tesz. Emel ki embereket, és egyes emberré tesz. Legvégül pedig kettőt most elhagyok. Ez abszolút törvény, lemondás a hisztériáról. Ha most itt azt hiszi valaki is, hogy ez egy női attribútum, az például nem ismer engem. A hisztéria az egy emberi dolog, lemondás a hisztériáról. Ami azt jelenti, hogy igenis néha alapokat érint egy hozzám közel álló fiatal embernek, fiatal lánynak a viszonyulása mindahhoz, amit én fontosnak, meg az élet centrumának tekintek. Na most, ha egy mindenható Isten megviszünk, akkor lemondjuk a hisztériát. Érdekes, én azt látom, mindig a fiatalokkal való viszonyban kérdőjeleződik meg leginkább Istennek a mindenhatósága. Mert az ember azt hiszi, hogy az Isten mindenhatóság azt jelenti, hogy én mindenható vagyok a gyermekemmel szemben, vagy a diákjaim előtt vagy. Dehogy is. Isten óvja őket ettől. Ezért külön imádkozni kell mindig, mikor az ember bemegy az órára. Isten óvja a diákjaimat, az én mindenhatóságomtól. Ott van vége mindennek. Lemondás a hisztériáról. Ne félj, ha Isten nem létezik éppen. Ettől ne félj. Isten néha nem létezik. Ne félj. Nem léte, vagy nincs otthon. Nincs otthon. Ne félj. A gyermekek, nagyon sokszor gyermekek, felnőttekről beszélek leginkább. Fiatal felnőttekről beszélek. Isten hiányt érzékelnek szavainkban, létmódunkban, stb. Abban, ahogyan bebiztosított mondatokat mondunk. Abban, ahogyan nem nagy kísértés ez, hogy a gyermekem előtt azt mondom úgy, hát igen, néha neki is, hogy hát azért én vagyok valaki. De nem kegyes, hogy sem gondolni, sem mondani. Mert hatalommal szólni azt jelenti, hogy Isten hatalma árad be. Az ő hatalma árad be. Ő történik meg velünk és közöttünk. Ennek az összegzése pedig a következő, és itt abba hagyom, hogy Isten egyetlen személyesen létező hatalmi tényező, aki előtt bármit kimondhatunk. Bármit. Isten előtt nem cenzurázhatjuk magunkat. Bár. Nézzük meg, hogy Isten előtt is kulturálisan viselkedünk. Ugye? Beindul egy öncenzúra képezet, hogy nehogy megsértődjenek a tollseprű szárnyas angyalkák. Hadd sértődjenek meg. Ha akarod, így is elolvasható a Szentírás, hogy hogyan álltak meg a szent emberek Isten előtt, és hogyan mondták azt neki, hogyha nem jössz, nem menjen. Ha nem jössz, nem létezel, döntsd el, ez most a te dolgod, döntsd el, hogy létezel, vagy nem létezel, adok időt neked,
Adok egy napot, az nálad ezerek szentül. Fájn, itt vagyunk a pusztában, nem gond. De döntsd el. Értjük, mit akarok mondani, hogy nagyon fontos Istennel való viszonyunkban a munkaköri leírások tisztázása. Mi az ő dolga, és az az ő dolga. A megjelenés, a megszólalás, a közöttünk léte, a szentségének a kiáltadása, a szeretetében való részesülés, és mi a Szentléleknek a munkaköri leírása. Ő térít meg bárkit is. Az Isten óvjon attól, hogy mi térítsünk meg embereket. Az apám egyszer jött hazafelé este későn, és látta hegyközpályát, és emlékszel, látta, hogy az áramban fekszik valaki. Nem ökológiai megfontolásokból. Nem terapeutikus célzattal. Az évszak sem volt erre megfelelő, meg az időjárás sem. És oda ment hozzá, és fölemelt az áramból. Mondta neki, emlékszem is az ember egyébként. Megrendítőek ezek most is számomra. És azt mondja neki, hogy apám kérdezi tőle, hogy Jós, hát mi van vele? Felnéz az apámra ködösen, és azt mondja, hogy tiszteletes vagy, maga az, hát maga térített meg engem. Nem azt mondta neki, Jóska, látszik, hogy én térítem. Most már ideje, hogy a Szent Lélek térítsen. Amen. Köszönöm szépen. De hogy nem lehet tőlem, és ne, ha tőled kérdezzen, ne is. A konfliktus most egy, én egy fiatal nézőpontjában próbáltam ezt leírni, a konfliktus az, hogy ő mindig egy embernek érzi magát, mert az saját identitása formálódóban van. Tehát az egynek ott sokkal nagyobb az értéke, mint a sok embernek. Például a családnak, vagy a családi hagyománynak, vagy mit tudom, vagy a közösségnek, gyülekezeti közösség. Nem olyan pont azokban a pillanatokban, én megfigyeltem gyermekeinknél, ez még gyermekünk van, most már a legkisebb is, 19 éves, ugye a gyermekünk esetében különbözőképpen zajlott le, a legfiatalabb gyermekünk esetében húzódott el a leginkább. Ez, hogy mindig soknak értelmezte, és úgy érezte, hogy ő ezt az egyet, föl kell áldozni a soknak a nevében. És ez egy nagy trauma. Szerintem nekünk is az volt, csak valahogy megfeledkezünk róla. És én ezt a nyomást meg nem szabad ráhelyezni. Én azt gondolom, hogy ebben segíteni kell ebben a közvetítésben, hogy az a sok, nagyon sok egyből áll. És inkább az egyessel való találkozás oldja meg ezeket a konfliktusokat. Ezért neki az elfogadható sok, azok a nemzedékársai. Ugye? Akitől mindig féltjük őket. Nem alattalanul, ezt nem állítom, hogy alattalanul féltenünk. Ezek nagyon nehéz dolgok. De én azt gondolom, hogy mi ebben a feszültség és ebben a kockázatvállalásban a hívő ember az a kockázatvállaló ember. Mert a saját Istenére helyez munkaköri leírások. Saját Istenére helyez dolgokat. Ugye? Ezt értettem a sok és az egy alap, hogy ezek a feszültségek ott vannak. Jó, ha figyelünk ezekre a feszültségek.
volt kisítésségedről volt szó, és egyértelműen kisítésségedről. Én azt hiszem, hogy ő talán egy kicsit mégiscsak Descartes-nak a megszüntette, megtartó, megszüntette gondolat, mennyezés, felkövetünk, hiszen én nekem egy Bajnak, egy Jánosnak, egy Sárinak esetleg másik részletet ilyen hatalmas mintatát, amiben tetszik, amit megszüntetni. Tehát valahogy köztetésén keresztül mégiscsak ki kell, hogy alakuljon egy olyan, hogy egy református etikai norma rendszer által elképzelt helyes fejlődési utat viszont. És itt tartanám én azt nagyon fontosan kezdte a bizonyos megtartva, megszüntetni, vagy megszüntetni.
Igen, köszönöm szépen, lehet, hogy félérthető volt, ami nem az egész heideggeri kártét szüntetni meg, én nagy fánya vagyok, úgyis mondjuk ez nagyon nagy drukker, nagyon szeretem a heideggeri kártét. Én csak arra utaltam, hogy ez egészen konkrétan, bocsánat, hogy ennyire személyes voltam, a katolikusokat megbélyegző és bálványimádással vádoló rész történetjátlan, és ez nem egy megbeszélt zsinat által megharcolt és megimádkozott része az új heideggeri kártyának, ne hazudjunk önmagunknak. Ezt egy hatalmi képzetünk hozta létre. Tehát ebből nem származik áldás. És ezt szeretném, ha ezt gondolnánk rólam, hogy én ezt gondolom erről, hogy a kártyáimat feltegyem az asztalra. De ez nem tudom, egy két kérdésről van szó, amit érdemes lett volna megfontolni. Valahogy mi mindig a népünk egységért jajungunk, de minden alkalmat megragadunk arra, hogy megosszuk ezt a népet. És ezt valahogy nem bírjuk elmulasztani. Itt volt egy nagy pillanata ennek, és mindannyian tudjuk, akik itt vagyunk, nagyon nagy százalékban tudjuk, hogy ez egy kisszerű hatalmi egyesség volt. Semmi egyéb. Ennek semmi köze nincs a zsinatnak, semmi köze nincs ahhoz, hogy ezt emberek megimádkozták volna. Semmi köze nincs ahhoz, hogy leültek volna azokkal, akikkel lekerünk. Semmi köze nem volt ahhoz, hogy átgondoljuk, hogy mi van azokkal a reformátusokkal, akik valásértelműen megosztott házasságban élnek. Milyen jó egy férnek ráolvasni a feleségére, mikor olykor felmegy a pumpa, és elég hamar felmegy a pumpa, olykor meg, és néha nagyon gyakran, hogy te beszélsz, te bálványimádni. Ne vicceljünk, ezek borzasztóak. Én ezt borzasztónak tartom, de biztos, hogy van a református egyházon belül olyan militáns csoportok, akik számára ez fontos volt, és akik szarokban. Milyen frajdi elszólás volt. Az úgy csodásan működik, ugye? És még útja nincs is rejtve. Akik sarokba szorították az előjárókat, hogy ez benne legyen. Tehát, hogy itt hitelvi megfontolásoknak, mert ráadásul pontat van is. Tudjuk ennek a történetiséget, stb. De köszönöm.
Vannak hiány, amik nem szívják, tehát röviden ugye az a volt, ez a vita másfél évvel ezelőtt körülbelül, ugye ahol a új fordítást csináltak a Heidelbergi KT-nak, erre volt egy bizottság, akinek ezt elő kellett volna készíteni. A bizottság tulajdonképpen nem készítette elő, és nem folytatott erről érdemi kommunikációt, hanem egyszer csak elővezette a szöveget, és ugye azt a bizonyos mondatot, hogy a szentmise áldozatról Kárlatos Bárványi mellett szintézte meg annak idején a Heidelberg KT-nak aztán a második vagy a harmadik kiadása, tehát nem az első, hanem a második, és amit egyébként Erdélyben már 1930-valahányban ki is vettek, ezt nem tanították, azt hiszem a Tavaszi Sándor-féle változatban már nem volt benne. Tehát ezt most újra elővették, és akkor jellemző módon, ahelyett, hogy ezt normálisan letárgyalták volna, és éppen pucsszerűen bevezette az előkészítő Márkus Mihály Püspök úr, hogy hát akkor csináljuk azt, hogy lábjegyzetbe tesszük. Tehát a főszövegben nincs, de a lábjegyzetben megjegyezzük, hogy hát valamikor ez benne volt, és akkor ott a helyesen ahelyett, hogy a, mondjuk szerintem lett volna minimális bölcsesség a pillanati atyákban, akkor azt mondták volna, hogy jó, akkor nem szavazunk, tessék visszamenni, és ezt normálisan végiggondolni. Ott egy ilyen indulati vita merült föl, aminek egy része volt, hogy a mondjuk az aktuális zsinati elnöknek volt egy lehetőség, hogy leszavaztassa az akkori zsinati elnököt. Tulajdonképpen úgy látom, hogy ez egy személyes, egy nagyon piti elnök személyes vita volt, és akkor leszavazták, hogy már legyen benne, mert és akkor azon az ideológiával, hogy ez egy történeti szöveg, és a történeti szöveget fordítjuk le újra, és akkor legyen ugyanaz volt, ami volt. De hát nyilvánvalóan teljesen más a kontextus, más volt x száz évvel ezelőtt, meg egész más ma. És pont abban a helyzetben, amikor egyébként azt mondhatjuk, hogy szinte a katolikus vezetés keresi azokat a lehetőségeket, ahol rá lehet mutatni a reformátusokra, hogy milyen funkok, akkor odaadták a magaslatát, hogy lehetőség. Bocsánat, hogy én ilyen lehető kicsit csörmetesebb voltam, mint az András.
Persze, de nem, de ez most igazán abszolút nem is fontos, mert nem ez a
témánk. Nem a témánk, azért, hogy utaltál rá, legyen konkrétan.
Igen, mert nekem mindig a belső trianonok is fájnak, nem csak a külsők.
Jó. Közben volt lehetőség gondolkodni. Úgy kérdés. Egy, három, senki többet hallgatott. Akkor fél 12-kor legkésőbb találkozunk. Tehát egy jó, akkor 25-kor találkozunk egy negyed óra ilyen kis üzenet. És akkor a egyes csoportok, na most akkor a nagyobb csoportja is igaz, a reggeli álltak megbeszélők is. A Csaba csoportja volt?
Tárgyalóban szoktuk az első emeleten.
Csaba csoportban, tárgyalóban első emeleten. Andi? És kis teraszon. A mi csoportunk meg a kis terasz háta mögött, a kerítés mellett. Oda hozni kell majd egy pár széket. Jó? És akkor...
A csoportunk majd elég, ha megjegyett, találkoznak?
Nem.
Nem,
a csoportok, hogy legyen az egész körülbelül egy óra, félkor találkoznak, fél egykor találkoznak itt, mert egykor lesz ebéd. Aztán megbeszéltük, hogy utána a reggeli eljutott egy fél órán, ezért túltatjuk az egész programot fél órában. Jó? Tehát fél egykor
Nem, fél 12.
Gracias. Köszönöm szépen!